Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Hornyák József, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen nemzetközi klímában kezdi a kereskedést a budapesti értéktőzsde?
Vegyesen indult a nap ma reggel, a Bux Index 0,1%-os mínuszban tartózkodik, a blue chipek közül csak a Magyar Telekom mutat szerény mértékű 0,2%-os emelkedést, a MOL és a Richter papírja is stagnálnak, az OTP pedig 0,1%-kal veszített az értékéből.
Várható-e itt a, főleg ma, de így a héten valamilyen fontos bejelentés, akár külföldről?
Nagyon fontos makrogazdasági adatok érkeznek ezen a héten. A mai nap csak Kínából jöttek lakáspiaci, kiskereskedelmi, munkanélküliségi adatok, ezek nem mondhatóak kifejezetten fontosnak. Annál is inkább a keddi napon a Magyar Nemzeti Banknak a kamat döntésére fognak figyelni a befektetők. Az elemzők azt prognosztizálják, hogy az idei utolsó kamatdöntő ülésen sem fog hozzányúlni a jegybank az alapkamatnak a szintjéhez. A hét későbbi részében pedig különböző beszerzési menedzserindexek érkeznek az euróvezetből, euróvezeti országokból, Egyesült Királyságból. Ez már a decemberi beszerzési menedzserindex lesz, tehát ebből pedig a befektetők mindig azt próbálják meg kitalálni, hogy merre megy valójában az európai gazdaság.
Az MNB kamattartását azt gondolom már beáraszták a befektetők, de akkor most mi miatt ütik a forintot?
Így van, a forint árfolyama az elmúlt néhány napban inkább gyengülés irányába vette az irányt. Ma reggel is gyengülést látunk, 385,9-es szinten van az euróval szemben a jegyzés. Reggel még 384,8 volt. Ugye a nemzetközi befektetői hangulat az alapvetően nem túlságosan kedvező, és a forint úgy látszik, hogy az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban már egyre nagyobb ingadozást mutat, hogyha rossz hírek érkeznek akár külföldről, akár belföldről, akkor igazán meg tudják rángatni a forintnak az árfolyamát. Elég csak a múlt heti Bloomberges értesülésre gondolni, hogy a miniszterelnök átülne az államfői székbe, ugye a Bloombergnek az értesülése alapján, ami természetesen ugye cáfoltak, de ez is egy nagyon jelentős mértékű árfolyam változást tudott kiváltani, és hát a következő időszakban is, ahogy egyre kisebb lesz a likviditás, ahogy közeledik a karácsonyi időszak, ebben az alacsonyabb likviditási környezetben nagyobb árfolyam mozgásokra is fel lehet készülni.
Most pontosan hogy áll a forint a két fő devizával szemben?
Az euróval szemben 385,9-es szinteket látunk, a dollár ellenében pedig 329-es árfolyam van jelenleg.
Köszönjük szépen a tájékoztatást, Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották, akit műsorunk végén majd ismét kapcsolunk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Októberben az építőipari termelés volumene csaknem 10%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, ám majdnem 2%-kal maradt el a szeptemberitől, derült ki a statisztikai jelentésből. Az adatokról és a tendenciákról Várkonyi Gyula kérdezte Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét.
Az építőipar folytatta azt a hagyományosan nagyon cikcakkos teljesítményét októberben is, amit megszokhattunk. Ez azt jelenti, hogy havi alapon volt egy közel 2%-os visszaesés a termelésben, viszont az egy évvel korábbihoz képest még így is közel 10%-kal jobbnak tűnik az október, mint 2024 hasonló időszaka. Ez is mutatja azt, hogy mennyire szélsőségesen tud változni hónapról hónapra ennek a kissúlyú ágazatnak a teljesítménye. Ugye ez alapvetően arra vezethető vissza, hogy nagyon sok egyedi nagyértékű projekt is van ebben az ágazatban, amelyeknek a lejelentései vagy a termelés ingadozása ezek a teljes ágazatra nagy hatást tudnak gyakorolni. Ugye, hogyha ezeket a szélsőséges növekedési indexeket valahogy megpróbáljuk mégis értelmezni, Magyarnak azt lehet mondani, hogy az ágazat negyedik éve van egy csökkenő trendsávban, de ez a sáv ez olyan széles, hogy ebben akár több hónapig tartó növekedés, vagy éppen a trendnél sokkal gyorsabb esés is előfordul, és ami viszont a jó hír ebben az az, hogy talán az utolsó fél évben azért inkább ennek a trendnek, a trendsávnak a tetején található az építőipari kibocsátás, vagyis bele lehet látni némi javulást az ágazat teljesítményébe az elmúlt hónapokban. A havi 2%-os visszaesés magyarázata egyszerűen az, hogy az előző hónapban ugrott egy nagyot az építőipar, várható volt, hogy most egy kicsit kisebb lesz. A magas éves alapú növekedésnek pedig a fő magyarázó ereje az, hogy tavaly éppen az év második fele volt kifejezetten gyenge, vagyis egy alacsony bázishoz kell viszonyítani a mostani októberi egyébként viszonylag jó adatot. Ugye ez összességében is azt mutatja, hogy ez egy rendkívül szélsőséges mozgásokat produkáló építőipar, és ez a fajta sokszínűsége az ágazatnak, az várhatóan a következő hónapokban is ki fog tartani.
Melyek azok a területek, amik a legjobban teljesítenek? Gondolok itt arra, hogy magánberuházások, állami beruházások, vagy mondjuk a magánberuházáson belül mondjuk az iroda, lakásépítés, vagy esetleg gyárépítések. Szóval most mik a trendek, mik azok, amik mozgatják a piacot, és mozgathatják a közeli jövőben?
Nagyon mély bontásokat nem látunk. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt hónapokban nagyjából egyszerre mozgott az úgynevezett épületek és az úgynevezett egyéb építmények csoportnak a teljesítménye, ami azt sugallja, hogy mi az épületek az inkább a magánszektorhoz kötődik, tehát ahogy ön említette, lakás, iroda, logisztika, gyárak teljesítményét mutatja. Az egyéb építmények viszont állami infrastruktúrás fejlesztésekkel túlsúlyosak, tehát közúti, vasúti fejlesztéseket takar inkább. Mint mondtam, az elmúlt hónapokban ezek nagyjából egy irányba mozogtak, egy óvatos, lassú emelkedést, javulást bele lehet látni mind a kettő területnek a mozgásába, viszont a jövőt illetően azért ennél jóval ellentmondásosabb a kép, és jóval inkább egy kettősség látszik. Ez abban testesül meg, hogy a szerződés állomány, ami október végén kialakult az építőipari vállalkozásoknál, az másfélszer akkora volt, mint egy évvel korábban. Viszont ez úgy alakult ki, hogy az említett állami túlsúlyos egyéb építményeknél 80% fölötti növekedés volt, míg az épületeknél 10% feletti zsugorodás. Ennek nyilván az lehet az oka, hogy a magánszektor továbbra is gyenge aktivitású, tehát nem látszanak azok a növekedésre utaló jelek, amelyek pörgetnék az építőiparnak a hagyományos magánszektor oldaláról érkező keresleti tényezői, míg a másik magyarázat az, hogy az állami fogyókúra miatt a hagyományos költségvetési forrásból származó fejlesztések bázisa alacsony, és a választás előtt hagyományosan felpörgő átadási láz viszont már egy fokozatosan növekvő keresletet generál, és ez egyelőre szépen tölti fel a rendelési könyveket az építőiparban. Nagy kérdés, hogy a kiköltekező költségvetés vajon 2026 második felére tud-e hasonló keresletet támasztani majd ugyanezen a fronton.
Ezügyben tehát meg kell várni a választások eredményét, hogy további jóslásokba lehessen bocsátkozni.
Valószínűleg igen, de nem is feltétlenül az eredményét, mert ez a választás eredményétől független, hogy a költségvetés az most kiköltekezik, és utána majd valamilyen korrekciót ez mindenképpen igényelni fog, hogy ez a korrekció ez milyen intenzitású, milyen lefutású lesz, és az mennyire érinti újra az állami fejlesztéseket, beruházásokat, ahogy az érintette 2022 és 2024 között rendkívül intenzíven, ezt még nem látjuk. Ez majd nyilván akkor fog eldőlni, hogyha látjuk, hogy mondjuk milyen nemzetközi finanszírozási környezet alakul ki majd 2026 második felében. Ami viszont rövid távon még jó hír az, hogy ez az előbb emlegetett néhány hónapja tartó viszonylag dinamizálódó ágazat, ez úgy tűnik, hogy idén már végre növekedést fog tudni produkálni, ugye az elmúlt két évben kifejezetten zsugorodott az építőipari termelés, az idén egy kis növekedés lesz, olyan 2,5-3% közötti növekedésre számítunk. Ez azt jelenti, hogy véget ért a klasszikus értelembe vett építőipari recesszió, ezen belül a negyedik negyedév valószínűleg egy szemmel látható kis hozzájárulást is fog tudni adni a GDP növekedésünkhöz. Ugye ez egy kis súlyú szektor, ritkán fordul elő az ilyen, azt gondoljuk, hogy a negyedik negyedévben ezt látni fogjuk, de valóban, ahogy előbb is említettem, és ön is visszatért rá, 2026 második felétől az ágazat kilátásai jóval homályosabbak.
Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A portfólió szakértőjének közreműködésével késő készülő műsorunkban szó lesz még arról, hogy egy egyetemi felmérés megállapította, mennyire vannak tisztában a hallgatók a lakások ideális hőmérsékletével. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bár nőtt az itthoni halfogyasztás, a magyarok többsége továbbra is szinte csak a karácsonyi időszakban eszik halat. Erről beszélt az Inforádiónak az Agrár Marketing Centrum ügyvezetője, Ondré Pétert Sipos Ildikó kérdezte.
Hogyha a statisztikát nézzük, akkor az egyértelmű, hogy ilyenkor fogy el nagyjából a hazai hal harmada ebben a 4 hétben, és az is egyértelműen kijelenthető, hogy bár nőtt az utóbbi időszakban a belföldi halfogyasztás szintje, még mindig nagyon alacsonyan vagyunk, egy borzasztóan alacsony bázisról indult ez, és még mindig mi vagyunk a sereghajtók az Európai Unióban. Ugyanakkor, ha a magyar társadalom egészséges táplálkozását szeretnénk erősíteni, illetve szeretnénk erősíteni a hazai halászati ágazatban dolgozóknak a jövedelmi pozícióját, az ő munkájuk kiszámíthatóságát, akkor mindkét szempontból fontos lenne az, hogy mi magyarok több halat fogyasszunk.
Miért érdemes halat fogyasztani, és mennyire állja meg az a helyét, hogy sokan mondjuk azért nem vesznek halat, mert azt mondják, hogy drága.
Halat fogyasztani egyrészt azért fontos, mert a hal egészséges. Sokat beszélünk erről, de nem győzzük ismételni, hogy magas ásványanyagtartalom, vitamintartalom, fehérjetartalom, pótolatartalom, esszenciális zsírsavtartalom van a halban. Nem hiányozhat a táplálkozásunkból. Helyesen járunk el, tesszük, ha már gyerekkortól figyelünk arra, hogy beépítsük a legkisebbeknek is heti táplálékába a halat. És hogyha szétnézünk az országban, és megnézzük a tengeri és magyar tógazdasági halaknak az árát, akkor azt kell látni, hogy az elmúlt években jelentős növekedés nem volt. Megnéztem a megyei térképet pont most az interjú előtt, a múlt héten 2000 forint alatti kilóáron lehetett magyar pontyot vásárolni, hogyha pedig a szeletelt pontyot konyhakészen előkészítő vásárjuk, akkor a legolcsóbb 3199 forintos ár volt, és ez ment föl olyan 4500-4600 forintos árig a megyei bontásban. Tehát azt kell látni, hogy ugyan mondjuk egy hagyományos sertés vagy baromfi termékkel hasonlítva, a hal valóban drágább, ugyanakkor ez nem jelent olyan drágasságot, mint ami sokszor elhangzik, hogy teljesen elérhetetlen, és egy olyan polcon lenne a magyar hal, ami az átlagos pénztárcai vásárlónak megfizethetetlen. Tény is való, hogy vannak olyan tengeri halkészítmények, olyan tengeri halak, amik nagyon drágák, 8-9000 forintos kilónkénti áron kaphatók. Mi ugyanakkor arra biztatunk mindenkit, hogy a magyar halakat válassza, mert olyan színesség, olyan kínálat, olyan minőséggel rendelkezésre, és a magyar gasztronómiában olyan hagyománya és olyan eszköztára van hazai halfajták feldolgozásának, hogy egészen biztosan örömet is okozunk, hogyha a családi asztalra ezt tesszük, és egészen biztosan jó minőségű táplálékot szerzünk be a családnak.
Melyek azok a hazai halfajták, amelyeknek a fogyasztását ajánlják?
Ha megnézzük a hazai haltérképet, akkor az látszik, hogy akvakultúrában, intenzív akvakultúrás ágazatban az afrikai harcsa egy olyan fajta, halfajta, amelynek az előállításában vezetők vagyunk az Európai Unióban, a ponty halászati tenyésztésében és feldolgozásában pedig harmadik helyen állunk az Európai Unióban, tehát mindkét halfajta esetében dobogósok vagyunk. Nyilván ez a két kiemelt halfajta, amit ebben az időszakban is ajánlunk, ugyanakkor meg kell nézni azt, hogy számos olyan ragadozó halfajtánk van, vagy akár a busára, hogyha gondolunk, amelyek elérhetőek a magyar piacon, jó áron érhetőek el ezek a halfajták, hogyha egy igazi különlegességre gondolunk, akkor ott van az uniós oltalom alatt álló szilvásváradi pisztránk, amely szintén egy elérhető termék. Ezek mind-mind helytállnak, mind a magyar gasztronómiában, mind-mind pedig hozzáférhetőségük van, nem csak egyébként az adventi időszakban, hanem az év egész részében a magyar boltok polcain.
Ondré Pétert, az Agrár Marketing Centrum ügyvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A lakás ideális hőfokát nem előírni, hanem elmagyarázni érdemes. Erre a megállapításra jutottak a Budapesti Corvinus Egyetem kutatói, akik 266 hallgató véleményét vizsgálták a kérdésben. A felmérés azt is kimutatta, hogy akit erősebben aggaszt az energiaellátási biztonság, az hajlamos alacsonyabb otthoni hőmérsékletet választani. A klímaváltozással kapcsolatos félelmek viszont nem befolyásolták érdemben a fűtéssel összefüggő döntéseket. Szántó Richárdot, a Corvinus Egyetem docensét, Király István Dániel kérdezte.
A kísérletünk során egy komplex szituációt mértünk fel, ugyanis a hallgatókat, akik részt vettek ebben a kísérletben, 4 csoportra osztottuk be. Az első csoportban résztvevőket arra kértük, hogy mondják meg, hogy hány fokot állítanának be a lakásukban otthon, és erre átlagosan 21,5 fokot mondtak a megkérdezettek. Volt egy másik csoport, akinek azt mondtuk, hogy képzeljék el, hogy az előre beállított hőmérséklet a termosztátjukon 18 fok, és ebben az esetben mit tennének, változtatnának rajta, és ha igen, akkor mennyit. Azt láttuk, hogy ez a fajta befolyásolási kísérletünk, ez nem nagyon hatott az egyetemistákra, és lehet, hogy pár tized fokkal, de nem nagyon csökkentették. Továbbra is ez a 21,5 fok körüli átlag hőmérséklet volt ezen a csoporton belül. Szóval volt egy harmadik csoportunk, akiknek elmondtuk, hogy az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egyik tanulmánya szerint 18 fok az a minimális hőmérséklet, amely otthon a lakásokban téli időszakban már élhetőnek számít egy egészséges felnőtt ember számára. És azt láttuk, hogy ez az információ, hogy a 18 fok az egy élhető minimum, ez befolyásolta a diákjaink, a hallgatóink döntését, és körülbelül egy fokkal alacsonyabb hőmérsékletet adtak meg átlagosan, tehát olyan 20,5 fok körül volt ebben a csoportban az átlag. És ez nem tűnik olyan soknak az egy fok, de azért, ha valaki egy fokkal mindig lejjebb állítja a hőmérsékletet otthon, akkor egy 5%-át meg tudja spórolni az energiafogyasztásának otthon, és ezzel nyilván tud spórolni az energia a fűtés számláján is. És hogy nem csak az egyéni döntéseket nézzük, hanem ezt kivetítjük mondjuk Magyarországra, akkor ott pedig már óriási energiákat tudunk megspórolni. És volt egy negyedik csapat, ahol pedig azt mondtuk, hogy képzeljék el, hogy 18 fokra be van állítva a termosztát, és megpróbáltuk elmagyarázni nekik is, hogy a WHO, az Egészségügyi Világszervezet a 18 fokot már élhetőnek tartja egészséges felnőttek körében. Érdekes módon itt nem tapasztaltuk meg az 1%-os csökkenést, hanem visszaállt az eredeti szintre, tehát 21,5 fokra az átlagos hőmérséklet, és úgy tűnik, hogyha próbáljuk valamilyen finom ösztönzőkkel a döntéshozókat befolyásolni, az nem mindig olyan hatékony, hogyha nagyon távol áll, mint esetünkben a 18 fok attól, hogy ők mit gondolnak élhetőnek vagy egészségesnek, akkor már lehet, hogy ez a fajta befolyásolás kevésbé működik, de úgy tűnik, hogy az, amikor a WHO eredményekre hivatkoztunk, az hatással volt, és egy fokkal csökkentette a beállítandó hőmérsékletet.
Miért fontos egyébként az, hogy az ingatlanokban, a lakásokban hány fok van, mennyire fűtjük fel ezeket?
A háztartások energiafogyasztása az egy tekintélyes hányada a világ energiafogyasztásának. Nyilván régiónként változik, hogy mennyiben járul hozzá a háztartási energiafogyasztás az egész energiafogyasztáson a világon, de azt tudjuk, hogy ez ilyen 20-30% körül van különböző régióban, különböző országban, tehát azért egy tekintélyes hányadát a háztartások energiafogyasztása adja a világ energiafogyasztásának, és ezen belül a fűtés a legnagyobb tétel, tehát ez sokszor az energiafogyasztásnak a kétharmadát elviszi a fűtést, ami azt mutatja, hogy egy nagyon számottevő tétel az energiafogyasztásban, és egyrészt nem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk, hiszen az a saját pénztárcánkon is látszik, hogy mennyibe kerül aztán majd a fűtés a hónap végén, de ennek vannak környezetvédelmi hatásai is, hogyha sikerül akár csak egy fokkal is lejjebb szorítani átlagosan a hőmérsékletet otthon, annak nagyon nagy hatása van a globális felmelegedésre, a klímaváltozásra, hiszen nem termelődik annyi üvegházhatású gáz, és valamennyire talán csökkenteni tudjuk a bolygónk felmelegedésének ütemét. Tehát így távlatosan is fontos lehet ez a cél, hogy csökkentsük otthon a hőmérsékletet. És nyilván ehhez még hozzátenném, hogy Magyarországon mi egy olyan régióban élünk, ahol az energiabiztonságnak, az energiaellátásnak egy nagyon kiemelt szerepe van, és nyilván nem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk gázból, olajból és egyéb energiahordozókból.
Szántó Richárdot, a Corvinus Egyetem docensét hallották. A teljes beszélgetést ma este 8 órától az Inforádió Energiavilág című műsorában hallgathatják meg.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét köszöntöm a vonalban Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét. Jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Merre jár éppen a MUX Index?
Pozitívba rendültek az európai vezető tőzsdeindexek, 0,3-0,4% közötti emelkedéseket látunk. Ebbe a sorba illeszkedik a BUX indexnek a teljesítmény is. 0,3%-os az emelkedés mértéke Budapesten. 109.924 ponton áll a BUX index. A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom mutat stagnálást, a többi papír emelkedik. Az OTP 0,2, a MOL 0,3%-os pluszban van, a legnagyobb emelkedést pedig a Richter papírjai mutatják, 0,8%-os az emelkedésnek a mértéke.
Nagyon nekidurálták magukat a befektetők, és próbálják a 3,86-os szinten áttolni a forintot. Hogyha ez sikerül, akkor hol van a következő ellenállási szint?
Most úgy látjuk, hogy éppen visszafordult egyébként a forint az elmúlt 5-10 percben a vezető devizákkal szemben éppen erősödik, de valóban a 386-os szintet is karcolta az elmúlt, tehát a ma reggeli órákban. Most szinte teljesen visszajött, 385,2-385,4 körül jár a jegyzés. Ez is mutatja, hogy milyen rövid idő alatt milyen nagy kilengéseket tud mutatni a forint. És itt alapvetően nem is konkrét szintekre hívnám fel a figyelmet, hanem az a fontos a következő napokban, hogy bármilyen kisebb hír, olyan tényező, ami a befektetőknek meglepetést okoz, gondolok itt akár az európai konjunktúraindexekre, vagy a hét későbbi részében az amerikai munkaerőpiaci vagy inflációs adatokra, hogyha ezek az adatok azok meglepetést okoznak, akkor a forint is hevesen tud reagálni, és most már egy alacsonyabb likviditási környezetben nagyon jelentős mértékű elmozdulások is várhatóak a következő napokban.
Köszönjük szépen, Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.